Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassa meg a keresztény gyülekezet a mai vasárnapnak az ige hirdetési alapigéjét. Úgy, amint azt megírva találjuk Mikeás próféta könyvének a 7. fejezetében, a 7. verstől következőképpen. De én az Urat várom, a szabadító Istenben reménykedem. Meg is fog hallgatni, Istenem. Ne örülj bajomnak, ellenségem, mert ha elesem is, fölkelek. Ha sötétségben lakom is, az Úr az én világosságom. Az Úr haragját kell hordoznom, mert vétkeztem ellene. De majd ő intézi peremet, és igazságot szolgáltat nekem. Kivisz a világosságra, és gyönyörködöm igazságában. Amen. Keresztény gyülekezet, testvéreim az Úr Jézus Krisztusban, az október vége és a november eleje időszak az mindig vegyes érzelmeket vált ki bennem. Először is ez az időszak, most ahogy így járva a vidéket, és körbenézünk, az egyik legszebb évszak számomra, amikor a természet, a fák, fáknak a levelei, az erdők gyönyörű színpompában vannak, csodálatos festői kép van előttünk, teljesen magával ragadják az embert. A levél hullása ebben az időszakban pedig az elmúlásra is emlékeztet, valaminek a vége, az elmúlás, talán majd valaminek a kezdete, ami reményként csillan föl bennünk. Nem hiába ekkor van a mindenszentek a katolikusoknál, vagy protestáns körökben inkább elterjedt halottak napja is, amikor az elhunyt hozzátartozókról, családtagokról, rokonokról, barátokról emlékezünk. De erre az időszakra esik Halloween is például. A Halloweennak az ünnepe, ami egy ősi kelta hagyományokból alakult ki, és a kelták hite szerint október 31-én a halottaknak a szellemei visszatérnek, és beköltözhetnek az embereknek az életébe, és éppen ezért kelta szokás szerint az emberek fölvetnek mindenféle ruhát, mindenféle maskarába öltöznek, hogy ezzel ijesszék el a különböző szellemeket. Amerikában már az 1900-as években alakult ki ez a szokás, különböző ünnepi fesztiválokon, szörnyeknek, boszorkányoknak, földönkívülieknek, különböző híres embereknek, mesék szereplőinek, mindenfélének beöltöznek az emberek is, így ünnepelnek. Saját bőrömön tapasztaltam meg pár évvel ezelőtt, amikor ösztöndíjan voltam Németországban, hogy egyes keresztény körökben is még milyen népszerű a Halloween. Ez inkább Nyugat-Európára vagy Amerikára jellemző, de egyre jobban jön be ez a kultúra is hozzánk. És megdöbbenve és csodálkozva néztem, hogy abban a körben bizonyos emberek mennyire nem ünnepelték például a reformációnak a hetét. Mennyire idegen volt tőlük ez, nem volt téma a reformáció. És egyik csoport, egy evangélikus csoport Halloween partira hívott. Hogy menjek október 31-én egy Halloween partira. Hát tényleg megdöbbentem. Nem, mintha nem tudtam volna erről a jelenségről, de ott azért, amikor az ember szemtől szembe találkozik ezekkel a dolgokkal, akkor megdöbben, hogy egy evangélikus körben a reformáció nem jelent semmit, és Halloween partizik az ember. Elmondhatjuk, hogy sokszínű az október vége és a november eleje. Több szempontból is sokszínű az az időszak, és elmondhatjuk, hogy könnyen keverednek a fogalmak. Interneten gyakran lehet látni különböző bejegyzéseket, hogy én nem Halloween-t ünneplek, hanem a reformációt. vannak olyan hittestvérek, akik ezt kiteszik, és felvállalják azt, hogy én nem halloweenozok, vagy fölteszük, hogy én nem halloweenozok, hanem minden szenteket, vagy halottak napját ünneplem. És úgy gondolom, hogy valóban keverednek a fogalmak. Valóban keverednek a fogalmak ebben az időszakban is, amikor most behálózza ez a hétvége, vagy ez az időszak, ez a borongós, kicsit olyan temetői hangulat beárnyékolja a hétköznapjainkat, vagy a hétvégénket. Bizonyára a testvérek is megemlékeznek, vagy gondolnak szeretettel az elhunyt hozzátartozókra, vagy kimennek a temetőbe. És el kell gondolkodnunk, hogy vajon milyen érzések vesznek körbe bennünket. Vajon hogyan tudjuk ezt megünnepelni? Hogyan tudunk erre az egész jelenségre gondolni? Azt kell, hogy mondjuk, hogy sok félreértés és sok ostobaság van ezekkel a megemlékezésekkel is kapcsolatban. És itt is mondanám, hogy akár még evangélikus körökben is bibliátlan téves tanítások terjengenek például a halottakkal kapcsolatban. És interneten, műsorokban, újságokban nagyon sok információt lehet hallani, hogy miért szokás gyertyát gyújtani. Például, miért szokás gyertyát gyújtani? Széles körben elterjedt az a babona, és már beszéltem a Halloween kapcsán, hogy a holtak lelkei mindenfele kószálnak, és ezért szépítik egyesek a sírt, sőt, még vannak, akik ajándékokat visznek a sírra, vagy alkoholt visznek a sírra, különböző módon próbálják ezt a halottaknak a lelkét szépítgetni. Más elterjedt, és hát a köztudatban igen jelenlévő gondolkodás szerint gyertyát azért kell gyújtani, mert az a halottnak az üdvösségére szolgál. És ki kell mondani egyenesen, hogy ezek nem biblikus dolgok. Ezek egyik sem biblikus dolog. Ki kell mondani, hogy nekünk itt az életben van dolgunk. És itt az életben kell még döntenünk Jézus mellett. Nem imádkozhatunk, fölösleges imádkozni az elhunyt szeretteinkért. Ki kell mondani, mert ez a biblikus gondolkodás, ez van a Szentírákban. Az ő lelküknek az üdvössége, az egyedül az Úristenre tartozik. Ő a mindenható, neki van hatalma mindenre. Mi nem tudjuk őt befolyásolni. És nem erről szól az, hogy kimegyünk a temetőbe, megemlékezünk szeretteinkről, imádkozunk, és nem erről szól a gyertyagyújtás sem. Mert azok a hívő emberek, akik gyertyát gyújtanak, ők nem a szellemeket idézik, ők nem az elhunytnak az üdvösségéért imádkoznak, hanem maga a világosság, az az örök élet reménységének a világosságát mutatja. Igen, azt, hogy bár ott van az ember, porrá lett az ember, és elmúlik földi életünk, de ezzel nincsen vége. A sötétségben, ebben az október végi, novemberi sötétségben, igen, felfénylik a világosság. Felfénylik, és a legkisebb szikra is már, a legkisebb kis gyertya is fényt tud adni. És erre mutat. És az ember nagyon könnyen félreérti ezeket, a jelenségeket. Igen, a fény az mindig is a világ világosságára, Jézus Krisztusra mutatott. Pál apostol is hangoztatja, hogy nem szeretném, testvéreim, ha tudatlanok lennétek az elhunytak felől. Igen, Pál apostol is rendbe teszi a dolgokat, hogy nekünk itt az élőkkel van dolgunk. Itt az életben kell döntenünk, van lehetőségünk, és a kegyelmi időszak erre az időszakra szól. Kedves testvérek, sok tévhit van a köztudatban, még keresztény, protestáns körökben is, és olyan tévhitek, amik nem biblikusak. És a reformáció után egy nappal, tulajdonképpen amikor egy gyülekezetben, ilyen körben, és együtt megemlékezünk a reformációról, akkor fölteszem a kérdést, azt, hogy mit ünneplünk, vagy mi van most jelen? A reformáció, vagy a deformáció? A reformáció, ami valaminek a megújítása, vagy egy deformált világ, egy olyan világ, amit az ember, mi átformáltunk, azért, mert nem az Úristennek az irányát követtük. És vajon most, 503 évvel a reformáció után, amikor Luther Márton kiszögezte 95 tételét a wittenbergi vártemplom falára, és többek között a halottakért való imádkozás ellen lépett föl, a Szentírás újra érvényesítése mellett lépett föl, az ige tisztasága miatt lépett föl, próbálta rendbe tenni a gondolatokat, az embereket, és vissza ad fontes, vissza az eredetihez, az írásokhoz, az örökké valóhoz, ami nem múlik el, ami nem évül el, ami nem kopik el, ahhoz visszatért. Vajon mi most, 503 évvel reformáció után, ki tudjuk-e mondani, hogy most is reformáció van? Mert attól, hogy valami egyszer megtörtént, és jó irányba kezdett haladni, az nem azt jelenti, hogy még mindig rendben vannak a dolgok. Kérdés az, hogy most reformáció, vagy költőjen mondom, deformáció van-e? Egy képpel kezdődik ige szakaszunknak a bevezető része. Mikeás próféta könyvéből olvastam föl mai napra kijelölt ige szakaszt. És a 7. fejezete egy képpel kezdődik, miszerint Mikeás úgy keresi Izrael életében az értékeket, mint szüret utáni tallózáskor keresik a gyümölcsöket. Úgy keresi, de nem találja. Keresi a gyümölcsöket a nép életében, de nem találja. És aztán pedig folytatódik az igénk, és arról beszél, hogy bizony ennek a népnek Isten minden jó indulata ellenére megromlott az erkölcsi érzéke. Talán már nem is volt erkölcsi érzéke. Megkopott, elkezdett deformálódni. A nép elkezdett eltávolodni az Istentől. Azt mondja nagyon keményen, és ez Mikeás prófétára, és általában a kis prófétákra jellemző, nincs hűséges, megbízható és egyenes ember. Azonban ennél a résznél nem hagyja abba a próféta a mondani valóját. Nem hagyja abba az üzenetét az akkori embernek, Isten üzenetét, ami most már nekünk is szól, akik tudjuk olvasni a Bibliát, hanem tovább megy. És azt mondja, hogy igen, bármennyire is mélyen vagy, bármennyire is deformáltá vált az életed, bármennyire is kisiklottál, van remény. Van remény. A sötétségben felcsillan a szikra, a fényesség, és van remény. A testi és lelki nyomorúságok közepett megszólal a fény, megszólal a világosság. És az új kezdethez való folytatásra hívja Istennek a népét, Istennek a segítségét, Istennek a jó indulatát, Istennek az üdvözítő akaratát mutatja föl az embereknek. Így kezdődik igénk, de az Urat várom, szabadító Istenemben reménykedek. Meg is fog hallgatni Istenem. Igen, ezt Mikeás mondja, és ő tudja. Ő tudja, mert átélte Istennek a szeretetét. Ő tudja, hogy Isten cselekedni fog. És ki is jelenti, hogy ő Istenre vár. Kijelenti azt, hogy Isten meghallgatja a segélykiáltásainkat. És várja. Nagyon fontos, hogy ő várja. Nem az Isten vár ránk. Az Isten ott jön. Az Isten közbeavatkozik. Ő ott van, és jelen szeretne lenni az életedben. Mikeás várja. És igen, meg is tapasztalja azután Istennek a közbeavatkozó, a sötétségbe beletorkáló és megbontó szeretetét. a bűnek bocsánatát, a nyomorúságból való gyógyulást, a sebzettségeiből való gyógyulást, és várja. És igen, mi is így várhatjuk. És ez a várakozásunk nem csak egy olyan várakozás, amikor a világi életben valamire várok, és vagy bekövetkezik, vagy nem következik be, hanem egy olyan várakozás, amikor biztosra tudom, hogy el fog jönni. Amikor a gyermek, aki megbízik a szüleiben, biztosra tudja, hogy igen, értem fog jönni az iskolába 4 órakor. Még akkor is, hogyha késik egy kicsit. De biztos benne, hogy haza fogja vinni, biztos benne, hogy aztán fog ételt és italt adni. Sokszor mi nem így várakozunk. Bizonytalanban várakozunk. Vagy meg fog történni, vagy nem. Vagy ki fognak szolgálni, vagy nem fognak kiszolgálni. Vagy össze fog jönni, vagy nem fog összejönni. Ez a várakozás egy olyan várakozás, ami biztos várakozás. A reménység, amiről szól az igénk, egy biztos reménység. Folytatódik az igénk, mert majd ő intézi peremet, és igazságot szolgáltat nekem. Kivisz a világosságra, és gyönyörködöm igazságában. Kijelentő mondatban beszél. És az az ember, kedves testvérek, akinek van üdvbizonyossága, és a várakozását nem csak egy kétely váltja fel, hanem valódi reménység tölti el, ki fogjuk tudni mondani, hogy igen, rám a világosság vár. Ki fogjuk tudni mondani azt, hogy majd ő intézi a peremet, hogy igen, rá tudom magam teljesen bízni, és gyönyörködni tudok az ő igazságában. Ezt csak akkor tudjuk, hogyha teljesen rábízzuk magunkat, hogyha elfogadjuk az ő akaratát. A napokban, amikor készültem az ige hirdetésre, akkor az irodából láttam egy autót, egy nagyobb autót, ami éppen megfordult a buszmegállóban, és rá volt írva az, hogy üzemzavar elhárítás. És így először elkezdtem gondolkodni, hogy vajon milyen üzemzavar szeretnéd elhárítani, vajon a gyülekezetbe jönne, mi a probléma. És aztán pedig így elkezdtem gondolkodni kicsit mélyebben, megfogott ez a szó, ez az autónak a kiírása, hogy üzemzavar elhárítás. Vajon az én életemben van-e üzemzavar elhárítás? Vajon felfedezem-e az üzemzavart az életemben? Látom-e, hogy zavar van az életemben, és kérek-e segítséget? És jó számot hívok-e? Hogyan akarom ezt az üzemzavart elhárítani az életemből? Észreveszem-e, hogy baj van a rendszerben? Észreveszem-e azt, hogy egyedül nem tudom megoldani? Szakemberre, szakképzettségre van szükség, de nem emberre, hanem lelki nyomorékságomban, lelki tüneteimben, bénultságaimban egyedül egy magasabb hatalom tud segíteni. Egy olyan, aki valódi fényességgel tud betölteni. És nagyon sok ember keresi ezt. Kedves testvérek, nagyon sokan szeretnének az üzemzavart elhárítani az életükből. De talán még többen vannak, akik fel sem fedezik azt, hogy üzemzavar van az életükben. Hálát adok az Úristennek, hogy ő megvilágosított engem, és hozzátérhettem, és az ő kegyelme megvilágosította azt, hogy még hogyha jönnek is üzemzavarok, de tudom, hogy hova kell fordulni, amikor probléma van. És hány ember nem tudja ezt. A napokban voltam a kórházban látogatni egy beteg embert, nem a gyülekezetből, nem is a városból, teljesen más helyről jött, és ő szeretett volna a lelkésszel találkozni, evangélikus lelkésszel, mert már hetek óta nem volt a templomba. És ott beszélgettem ezzel a hívő asszonnyal, és beszélt az ottani helyzetről, és elmondta, hogy ott a kórteremben milyen nagy szomorúság van az ő szívében, ahogy beszélget a szomszédjaival. És látja azt, hogy csak vannak. Csak vannak, és várják, hogy legyen holnap, holnap után, és nincs reménységük. Nincsen örökkivaló reménységük. És ez az asszony vágyódott arra, hogy igét hallgasson, vágyódott arra, hogy imádkozzunk, de tudta azt, hogy az Isten kezébe van az ő élete. Hittel el tudta fogadni, bármi is fog történni azon az osztályon, bármi is fog vele történni, jó helyre fog kerülni, akármi legyen. És jó volt látni a szemében a ragyogást, ugyanakkor elgondolkodhatod, hogy hány és hány ember vágyódik arra, csak nem tud róla, hogy igen, örök élet reménységem van. És ez a reménység már most itt elkezdődik, ez a reménység már olyan várakozással tölt el, ami megnyugvást ad, ami békességet ad, ami átalakítja az életem, ami meg tudja igazán reformálni az életemet. Milyen jó Istennek a közelsége. Milyen jó várni az ő szabadítására nap, mint nap. Tudva, megbizonyosodva, nem csak az igéből, és nem csak a papírforma szerint, a tanítás szerint, hanem valóban átélve, hogy az Úr megszabadít, ő békességet ad. És ebben a szabadításban reménykedhetek. És igen, meg tud változni egy korteremnek is a hangulata. Mert utána, amikor mondtuk a mi atyánkot, akkor hallottam a susmorgásokat. Valami rémlett nekik. Valami derengett nekik. Meg tud változni egy korteremnek is. Talán a reménytelenség közepette. Remény, fénysugár, sötétségben fény lehet. Akkor, hogyha elfogadom Jézus Krisztus szabadítómnak. Akkor, hogyha a hiba elhárítás nem világi dolgokba keresem, nem a magam esze után megyek, hanem az Úr Jézustól várom a segítséget. Sötétségből világosságra juthatok. Október 31-én Nyíregyházán, a szülővárosomban szokás az, hogy a protestánsok felvonulnak fáklyákkal, és a református templomból elmennek az evangélikus templomhoz. Mindenkit szeretettel várnak, egy teljesen nyílt felvonulás ez református templomtól az evangélikus templomig, és közben énekelnek. Közben énekelnek dicsőítő énekeket, énekeskönyvi, református, evangélikus énekeket. Igen, ez a fény, ez Jézus Krisztusra mutat. És talán nagy misszió is, mert ott a járókelők is hallgatják, és sokan becsatlakoznak ehhez a közösséghez, és felvillan Jézusnak a szeretete, az, hogy egyedül ő a világosság. Az, hogy egyedül ő tud újjá teremteni bennünket. Egyedül ő tud reményt adni bennünk. És olyan jó, hogyha ezt közösségben meg tudjuk élni. És igen, a fénynek, a fáklyának, a mécsesnek ilyen jelentése van. Ne tévesszen meg bennünket. Nem a lelkekért, nem a halottakért való imádkozás, hanem az Úristen örök élet reménysége, ami behálóz mindenkit. És neki mindenre van hatalma. Neki mindenre van hatalma. De bízzuk rá. Kérjük, hogy Urunk, adj nekünk békességet. Kérjünk, hogy ne legyen frusztráció bennünk, és tudjuk elfogadni a te akaratodat itt a Földön. Ő tudja életünket a deformációból igazi reformációvá alakítani. Ő tudja bennünk, Istennek a szent lelke, hogy a deformált, elkorcsosult lelkünk, mert minden nap hatás ér bennünket, ő tudja egyedül megújítani. Ő tudja bennünk ma, 503 évvel a reformáció után elindítani újra a megújulásnak a folyamatát. Krisztus erejével. Tegyük ezt Jézusban. Gondoljunk rá, és törekedjünk, hogy ne deformánsak, hanem reformáltak legyünk. Jézus Krisztusban reménykedjünk, és akkor várakozásunk bizonyos lesz, célba fog élni. Így legyünk otthon családtagjainkkal, így emlékezzünk szeretteinkre, és így kérjük Urunkat, imádkozva, én az Urat várom, szabadító Istenemben reménykedem. Meg is fog hallgatni Istenem. Amen. Imádkozzunk. Drága Urunk, mennyei Atyánk, köszönjük, hogy Te naponta új világosságot, szikrákat küldesz az életünkbe. Köszönjük, Urunk, hogy a Te igéd, örökkévaló ige 2000 év óta sem kopott meg. Adulunk, hogy tudjunk visszatérni az eredeti állapothoz. És kérünk Téged, hogy deformált életünket Te újíts meg. Adj nekünk reménységet, adj nekünk reményteli várakozást. Amen.